Sziasztok, ez itt a Hack és Lángos következő adása. Antenna vagyok, mellettem ül Ninja. Szia, Ninja.
Sziasztok.
És ránézek Bélára.
Ezt akartam mondani.
Tehát itt van Béla is.
Sziasztok, Béla vagyok, és nagyon megilletődtem. Antenna rám nézett, és azt mondta, és itt van Ninja. Mondom, hoppá.
Ja, a mostani adásunkban arról fogunk beszélni, hogy hogy is van ez a B-Sides-os történet, tekintve, hogy kétharmados többséggel kim voltunk a B-Sides-on. Én nem vettem részt, úgyhogy engem hiába is kerestetek, meg úgyse láthatok volna a fejem, az nagyjából az álmennyezetben lett volna. Az alapján, amit most megbeszéltünk, hogy van egy színes bőrünk, egy ninjánk, meg hát én valahol, tehát én úgy vagyok anonim, hogy nem látszik a fejem így a magasságom miatt. Egy yeti. Egy csupasz yeti.
Egy csupasz yeti.
Egy torony.
Torony. Ja, szóval ez egy ilyen érdekes volt. Itt is voltam úgy ilyen light show, meg show, mint a...
Nem, ez egyébként, ez mennyire látszik, hogy mennyire más. Itt nem voltak táncosok.
De még lézersó se volt.
Ezért nem jöttél egyébként. Én biztos voltam benne, hogy tudtad, hát hogy nem lesz lézersó.
Nekem ez övön alul, tehát nem tetszik így. Nincs lézersó, nincs zene, nincs dübörg, basszus, minek menjek?
Nincsenek táncosok.
Ja, meg lehet menni civilben, nem kell zakó, meg öltöny, meg ilyesmi.
Ja. Komolyan, itt annyira kilógtam volna, hogyha bejövök egy ilyen, tudod így. Jó, nem lógtam volna ki, mert ezért voltak szépen felöltözve emberek, meg ingben, meg tudom én. De egyébként itt nem, egyáltalán nem volt ez a divat. Úgyhogy nagyon, ez a része nagyon szimpatikus volt.
És mi volt ott? Tehát hogy kezdődött?
Nagyon érdekes volt. Nagyon korán kezdődött. Nekem ez fájdalmas volt. Ninjának valószínűleg ez nem volt annyira fájdalmas. Nekem fájdalmas. Mikor kezdődött? 8-kor, hogy hánykor kellett ott lenni?
7.45-től 7.45. ment a regisztráció.
Ez azt jelenti, hogy én már 7-kor ott voltam, bizonyos otthoni problémák miatt, ilyen fürdőszoba ütközés és egyebek. Úgyhogy nekem hamarabb el kellett indulnom, még ennél is. Úgyhogy én ott voltam 7-re, hát gyakorlatilag így, mint egy zombi, vagy mint egy halott, igen. És megreggeliztünk nagy nehezen, és mire odaértünk 7.45-kor, már így relatíve nagy volt a sor, nem tudom, Ninja, te emlékszel, mert szerintem te kiugrottál.
Én kiugrottam, és később érkeztem.
Igen. De nagy volt a sor, amikor odaérkeztem, na mondom, basszus, csak kollégákkal találkoztunk, mondom, hogyan fogunk itt bejutni, úristen, hallod? Olyan sima volt a bejutás, mint az áll. Olyan profik voltak, az agyamat eldobtam.
Nem voltak felpecselve, mi? Simán átmentetek rajta.
Nem. Két oldalra jött a srác, a csipogtatóval, és mindenkinek a jegyét így tik-tik-tik-tik-tik, bal oldalt meg jobb oldalt így végig szaladtak rajta, és akkor a végén már csak kaptad a pólót, meg ennyi. Ja, és a kutya... Igen?
És a karszalagot. Tehát és úgy volt, hogy a soron nem kellett megvárni, hogy odaérj az asztalhoz, csipog karszalag, hanem így ketten két oldalról megindultak, csipog, hogyha ezért volt, átmentél, akkor karszalag, és onnantól jó voltál, tehát már csak a pólójelálltál sorban.
És már csak még azért sem, mert megmondtad, hogy mennyibe vágták hozzád a pólót, ja, és már mentél is be. Tehát annyira gyors, tehát a sor nagy volt, de olyan gyorsan haladtunk, hogy az agyamat eldobtam, mondjam, Magyarországon 2019-ben ez így tud működni valamikor egy ilyen nem ennyire hatalmas eventen. Egyszerűen fantasztikus volt. Nem tudom elmondani, hogy mennyire boldog voltam, mert egyébként kevés dolog van, amit a sorbanállásnál jobban utálok. De ez csodálatos volt, fantasztikus volt. Nagyon király. Nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy ez mennyire jó volt. Úgyhogy kb. 3 perc alatt benn voltunk, és megindult a körbenézés. Nagyon érdekes volt ez az egész event, mert nem emlékszem, hogy tavaly ez így lett volna, nem tudom, Ninja Attila, amit megmondjátok, de két részre volt, illetve nem több részre, sok rész volt, de két nagy részt különítenék el ebben az esetben. Volt a main show, ami a főteremben volt, és volt mellettünk egy másik terem, ahol vendor show volt.
És várjál, volt egy harmadik, ahol pedig a workshop voltak.
Igen, volt a workshop, igen. Emlékszel tavaly, Antenna, volt ilyen vendor show?
Volt valami, tehát voltak standok,
standok, igen, de hogy konkrétan előadtak. Tehát volt egy teljes timeline, amin csak a vendorok adtak elő.
Én emlékeim szerint tavaly csak a fő bűne volt, tehát a fő színpad, és a workshop, tehát én úgy emlékszem, nem volt külön
színpad. Én is így emlékszem.
Így.
De most adtak a vendoroknak, mert ugyebár nem is tudom, hogy ez a múltkori adásban volt, de valamelyik adásban ugyebár beszéltük arról, hogy hogy néz ez ki, hogy vagy vendor show, vagy normális tartalom. Na most megoldották a kettőt, mennyire király, hogy van egy vendor show, ahol kimehetsz és meghallgathatod a vendorokat, hogy ők mit mondanak. Jó, ők se azt mondják egyébként, hogy nekem itt van ez a termékem, és ezt vedd meg, hanem valamilyen témára fel van fűzve, de nyilván mindenhol ott van a céges logó, meg ott, és a végén azért ott van, hogy mit tudom én, hogy ilyen termék, olyan termék, bla. De ugye a main show az pedig nem annyira céges volt. Viszont észrevettem, hogy azért ott is befigyelt egy VMware jel, meg egy ilyen termék, de ott se volt igazán semmilyen konkrét termék, amit így megpróbáltak rácsózni esetleg. Tehát érzed azt, amikor csak azért létezik egy talk, hogy valamit eladjanak neked. Na, ilyen nem volt nyilván.
Ez egy jó példa, megvilágítandó ezt, hogy én rámentem, tehát én egy kicsit rárepültem, mint Hojlepke a villanykörtére, erre a vendorsóra, mert valamiért, igen, kicsit késve érkeztem, az egyik workshopból jöttem éppen ki, és már ment egy előadás a nagy teremben, aminek a témája, így belehallgattam, és így pillanatnyilag nem érdekelt annyira. Na, mondom, megnézem, mi van kint, és kimentem, és ott volt néhány szék letéve, ott meg volt egy ilyen kis tribünos, ott állt fönt valaki, és arról beszélt, hogy milyen játékokat lehet, meg milyen awareness felkeltő játékokat szoktak csinálni a különböző vezetői szinteken. És mondom, hát ez tök érdekes lesz, na ezt imádni fogom, úgyhogy beültem oda. Na, az vendor show volt, ott hamar kiderült, mert eleinte óriási lelkesedéssel hallgattam, hogy mit tudom én, társas játékoznak a vezetőkkel, hogy ez mennyire jó, és aztán jött az, hogy igen, és ezt szeretni szokták a vezetők, és akkor szoktak tőlünk olyat rendelni még, hogy, és onnantól kezdve folyamatosan minden az volt, hogy ők milyen awareness felkeltő tréningekkel és szolgáltatásokkal, hát ezért volt ott ez a show, tehát gyanús volt, hogy nem ülök körülöttem senki, gyakorlatilag csak egyedül ülök ott, és hallgatom. Aztán, hát utána végül is én is felálltam, és elsomfordáltam, mert annyira nem volt érdekes.
Igen, egyébként a vendor show az így eléggé... Én egyet kaptam el félig meddig, de ott is csak ilyen 3-4-en ültek, pedig egyébként ott is előfordulhat érdekes tartalom. Azért az a baj, hogy egyszerre több helyen nem lehet az ember. Na most mi Ninja-val azt csináltuk, hogy mi megoszlottunk. Én elmondom gyorsan, hogy volt az első, mi volt az első előadás, meg hogyan kezdődött, és akkor szerintem te mondod, hogy mi volt a workshop, amit szólsz hozzá.
Tök jó, oké.
Na, a kezdés az nagyon király volt egyébként. Ugyanis kb. Annyi volt, hogy felállt az öreg csávó, aki mindig szokta vezetni a B-Sides-ot, bár szokott lenni egy fiatal srác is, szerintem a Marosi Bauer Attila, ő szokta ezt az egészet vezetni, de őt gyakorlatilag most nem is láttam.
Hát ő talán az alapítója, igen, a magyarországi B-Sides-nak.
De most...
A záró akkordot ő énekelte föl. Aha.
Na, de kezdő akkord nem volt. Tehát így az volt, hogy hát üdvözlünk mindenkit, és következzen az első előadó. És így puff, így elindult. Tehát ez volt a kezdés. Így konkrétan így kezdtük el. És az első előadást, na ez problémás lesz, itt jönnek a külföldi nevek, úgyhogy kapaszkodjunk. Rakim Davlet Kalijev. Rakim Davlet Kalijev. Igen, körülbelül így. Figyelj, beszarsz, a legdurvább. A srác finn, és úgy egyébként egy ránézésre ázsiai.
Az igen.
De ez neked nem lehet újdonság.
Nem, én imádtam. Tehát ez nem ez egy újdonság. Hát igen, én vagyok a faj diverzitás megtestesítője, de ez fantasztikus volt. Tehát egy ilyen névvel, egy ilyen országban, egy ilyen külsővel. Fantasztikus. És egyébként nagyon okos volt. Arról beszélt, hogy a kvantum számítógépekről, és hogy ez mit jelent a, a titkosításoknak a feltörésében. Mert ugye sokkal gyorsabban fogjuk tudni ezt feldolgozni. Ez most már egy téma, ami szerintem most már lassan egy-két éve megy, ezzel most már elkezdek találkozgatni, mert ugye elkezdenek felbukkanni az első kvantum számítógépek. Nem követem egyébként ezt a kutatást, de azt tudom, hogy mindenki ez azon huhog, hogy hát ez így eléggé meg fogja gyorsítani a problémát. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szép és nagyon jó volt az előadás, arról ne beszéljünk, hogy tökéletesen beszélt angolul, tök jó volt az előadásmódja, gyönyörű volt a prezentációja, és egy olyan badge-et tudnék neki adni, hogy nagyon ritkán látom azt, hogy valaki jól el tudja magyarázni a szimmetrikus és az aszimmetrikus titkosítást, és ezt gyönyörűen, jó nyilván képekkel alátámasztva elmagyarázta, hogy ez hogyan működik, nagyon egyszerűen. Anyukám is meg tudta volna érteni, úgyhogy én így magamba álló ovációt tartottam neki ekkor. Jó, meg szépen el is mondta, bár eléggé érthetetlen. Tehát az a baj, hogy ez a kvantum fizika, ez így a hétköznapi gondolkodásunk számára elég nehezen felfogható, és ezt ő is kihangsúlyozta, hogy most fog egy rakás dolgot mondani, ami lehet, hogy nem tűnik logikusnak nekünk, de hát ez akkor is így van. Én ezt most meg sem kísérlem. De érdekes volt, körülbelül megpróbálta elmagyarázni konyha nyelven, hogy hogyan működik a kvantumfizika. Mondom, az nem tudom, hogy hány éves volt, de nekem relatíve fiatalnak tűnt. Jó volt az ázsiai kollégáknál, ez általában nehezen tudjuk besatszolni, hogy hány éves, nagyon sokáig fiatalnak tűnnek. Szerencsés gének. De nagyon fiatal volt, és nagyon jól előadott, úgyhogy én ezt nagyon szerettem. Ez volt az első előadás, amiről lemaradtál, Ninja, te, mert te workshopon voltál. Érdekes volt. Érdekes volt, azt kell mondjam.
Szívesen meghallgattam volna, mert bevallottan egyik ilyen hiányosságom az, hogy a szimmetrikus és aszimmetrikus titkosítás elméletével nem vagyok annyira. Az megy, tehát az, hogy tehát a használata az nagyjából megy, mert hát ugye ez ilyen library-kkel, meg hát készre gyártott dolgokkal működik, de maga a mögötte lévő matek az...
Ja, nem volt matek.
Nem volt matek?
Ne, cicák és macskák voltak. Tehát,
Ne,
nagyon egyszerűen, és nagyon méhecskék, és nem tudom még. Tehát mondom azért, tehát úgy magyaráztál, hogy anyukám is megértse, hogy pontosan hogy működik, hogy a kulcs, hogy mit tudom, hogy ki ismeri a kulcsot, hogy privát kulcs, meg nem tudom mi. Ez szépen le volt rajzolva, hogy mi megy át, meg mi nem megy át, tudod, lakat, meg kulcs, meg hogy kinél van. Ez nagyon jó volt. A kvantum rész volt az, ami plusz rátett, és új volt számomra, mert mondom, én ezzel nem foglalkoztam, ki foglalkozik kvantumfizikával, hogyha éppen nem a hobbija, vagy nem tudom mi.
Vagy nem szigorlatra készül.
Vagy nem szigorlatra készül, igen. Ez nagyon érdekes volt. Mondom, én ezt a kvantum számítógépekről már hallottam, és hogy azoknak a problémájáról azzal kapcsolatban, hogy ez gyakorlatilag a jelenlegi titkosításainkat röhögve kinyitja. Hát úgy néz ki, hogy ebbe az irányba haladunk. Mi volt a webshopon? Mi volt a webshopon? Mit vettél?
Egy hogy hívjákra jelentkeztem, egy mobile hacking workshopra, és kicsit csalóka volt. Elején óriási kiábrándultsággal szembesültem, ugyanis ez úgy volt meghirdetve, hogy mobile hacking workshop, vigyek magammal egy számítógépet, meg adott követelményekkel, legyen rajta egy virtualizációs platform, és majd adnak egy virtuális gépet, amivel majd dolgozni fogunk. Ja, meg vigyek magammal egy jailbreakelt iDevice-t, hogyha akarom a iPhone-os részt, vagy az iDevice-os részt követni. Na mondom, jó, hát én azt nem akarom követni, tehát én nem fogom.
Most nincs otthon hirtelen.
Otthon éppen nem találtam ilyet. De mondom, akkor majd figyelem azért addig a másik felét. És beültünk, elkezdődött, és azzal kezdte, hogy az volt a cím már kivetítve is, hogy mobile hacking, vagy nem is tudom mi volt, mobile application hacking, iPhone, vagy iOS, valami ilyesmi. Tehát így konkrétan az iOS. És akkor mondom, hopp, hát akkor most mit fogok én itt csinálni egész idő alatt? És akkor így kérdezték, hogy na, van itt valamit, hoztatok jailbreakert eszközt? Egy valaki hozott egy jailbreakert eszközt, meg az asztalon volt.
Hányan voltatok kb?
Tele volt a terem.
Tele volt?
Hát voltunk jó páran. És És hát kirakták oda az asztalra két iPhone-t, hogy azokat fogják majd, azokat lehet majd távolról hackelni. Wi-Fi-n keresztül.
Ezt a Wi-Fi-n volt bekapcsolva.
Wi-Fi-re fel voltak, igen, ezek jailbreak-et eszközök voltak, Wi-Fi-n lehetett őket elérni, és akkor elkezdték, körbeadtak egy, hogy hívják ott, egy pendrive-ot, vagy hát ilyen mobil USB-s cuccot, több is volt, egy pendrive, meg egy mobil USB, amiről le kellett mindenkinek másolnia körülbelül, hát mit tudom én, 30 gigányi cuccot. És hát ott elkezdtük körbeadni. Na most, amíg nem másoltuk le, addig nem nagyon tudtunk mit csinálni. Tehát egy kicsit ez a kezdet, ez egy picit nehéz volt, de amúgy onnantól, hogy beindult, rettentő érdekes volt. Tehát azzal kezdtük, hogy megnéztük, hogyan lehet az iPhone-nak, meg az iDevice-oknak az alkalmazásait egy Needle nevű tool-dal úgy megpecselni, hogy gyakorlatilag sideloadinggal betölt még hozzá egy library-t, ami a rendszerhívásokat, meg így a függvényhívásokat gyakorlatilag eltéríti, megszakítja, és tudsz vele olyan dolgokat csinálni, például, hogy ha PIN kódot kér be a program, akkor mondjuk a visszatérési értéket megváltoztatod.
Ó.
Tehát ha rossz PIN kódot írsz be, akkor fog tovább menni, mert úgy csinálod meg, hogy ez így mehessen.
Aha.
Meg egy rettentő sok mindent lehetett ott még csinálni. Megnéztük a fájrendszernek a struktúráját, hogy van meg ilyesmi, de ehhez nem tudtam annyira viszonyulni, mert én androidos világból jövök. Kicsit így aggódtam is, hogy mi lesz. Aztán, amikor véget ért ez a rész, akkor kezdődött az androidos rész. Na és ott már úgy éreztem, hogy most lesz a jó, és tényleg a VM, amit adtak, végre eljutott hozzám is, bemásoltam és elindítottam, a VM, amit adtak, egy Kali Linux volt, és volt rajta egy halom hacking tool, ami mobilra van kihegyezve.
Aha.
Ugye ott voltak az iOS-es toolok, ez a Needle, meg a többi, illetve ott volt még Android Studio volt, azt hiszem, ez a fejlesztői környezet.
Igen.
APK Tools volt rajta, meg egy Lollipop nevű Android emulátor. Most én tudni kell, hogy én az utóbbi hetekben tök sokat szoptam azzal, hogy egy működő Android emulátort összehozzak magamnak egy VM-en a laborban, hogy tudjak androidos toolokat pentesztelni. Hát most így megkaptam ezt, lemásolhattam magamnak, és
készen
ott volt a Lollipop. El is énekeltem magamban, hogy lollipop, lollipop, ú, lali, lali, lali. Na, és elindítottuk a lollipopot, és onnantól kezdve ADB-n elkezdtük a dolgokat nézegetni. Az ADB-ről azt kell tudni, hogy ez az Android Data Bridge, amivel lehet kapcsolódni egy USB-n fönt lévő androidos eszközhöz. Hogyha engedélyezve van, akkor a kapcsolat, akkor hozzáférek a fájrendszerhez.
Ez a developer optionsban
a developer optionsban be lehet kapcsolni, igen. Meg ha jól tudom, akkor külön engedélyezni is kell. Tehát az első kapcsolódáskor a készülék felkéri, vagy megkérdezi, hogy engeded-e ezt az eszközt kapcsolódni. Na mindegy. Lényeg az, hogy ADB-n keresztül tudunk APK csomagot leszedni a telefonról, meg föltenni rá. És ha rootolt a készülék, akkor meg hozzáférünk még mélyebben is, de tekintsünk attól most, hogy rootolt. Tehát, hogyha tudunk APK csomagot leszedni, akkor ha leszedtük az APK csomagot a éles készülékünkről, föl tudjuk tenni a Lollipopra, a emulátorra, ott elindítva két dolgot tudunk tenni, egyrészt meg tudjuk nézni tehát a viselkedésével lehet játszani, mert az már a Lollipop az rootolt, és megnéztük azt, hogy milyen file struktúrát használnak ezek az APK-t. Tehát eleve, hogy van egy APK csomag kialakítva, mi van a belsejében. Szétszedtük, visszafejtettük őket. Megnéztük azt, hogy hol vannak azok a funkciók, amik esetleg nincsenek implementálva a kezelőfelületen, de maga a funkció benne van. Tehát van, például van egy ilyen függvény, mondjuk, hogy reset pin, reset your pin. Van egy alkalmazásod, aminek van egy saját belső pin kódja, és akkor reset your pin, de ez nincs a kezelőfelületre kitéve, hanem ezt meghívja valami.
De ott van benne, ettől függetlenül.
Na igen, és itt is, úgy, mint a Needle-lel, egy másik tool-lal be tudsz tölteni mellé egy olyan library-t, amivel, és ez igazából nem is kell ez hozzá, mivel, ha jól tudom, ADB-n keresztül lehet interakcióba lépni az alkalmazásnak a belső logikájával, és hogyha ez a függvény, még ha nincs is a kezelőfelületre kitéve, de a manifestben, ez egy ilyen doksi, ami az Androidnak elmondja, hogy mit tud az alkalmazást, a manifestben benne van, akkor meg lehet hívni közvetlenül azt a függvényt, anélkül, hogy az alkalmazás kezelőfelületén meghívnánk. És gyakorlatilag például tudtunk ilyet csinálni vele, azért használtuk a Then Vulnerable Android app, vagy valami ismi Diva, ez a neve egyébként. Damn Vulnerable.
Ezek a Damn Vulnerable applikációk, ezek nagyon menők.
Na és akkor ott is tudtunk ilyet csinálni, hogy például közvetlenül meghívtuk a credential kiadó részét neki. De vissza lehet fejteni, mivel ez Java-ban íródott ez a cucc. Tehát ez egy jar file gyakorlatilag. Vissza lehet fejteni a stringeket benne. És akkor ha vannak hardcoded credentialok, akkor azt is meg lehet találni. Illetve még azt kell tudni, hogy ez a mobile hacking workshop, ez nem a mobil oprendszerének a hackeréséről szólt, hanem ez a mobil alkalmazások pentesztjéről szólt. Tehát arról, hogy hibát keresünk a mobil alkalmazásokban. Úgyhogy megnéztük azt, hogy lehet megtalálni a stored, tehát a hardcoded credentialöket, tehát amikor belekódolják a jelszavakat, API tokeneket, meg ilyesmiket az alkalmazásokba. Megnéztük, hogy lehet azt megcsinálni például, tehát visszafejtjük a bytecode-ot egy Java kódra, igen. És a Java kódban, vagy hát illetve még van egy köztes fázis, ez a Smalley kód, mindegy, a Smalley vagy a Java kódban átírunk valamit, mint tudom én, egy visszatérési értéket true-ról false-ra. És az APK-túllal visszacsomagoljuk, majd újra szájnoljuk, gyakorlatilag újra aláírjuk az alkalmazást, és lesz egy olyan alkalmazásunk, ami a helyes PIN kód beírásakor nem fog működni, de mivel azt úgyse tudjuk, a rossz PIN kód beírásakor viszont működni fog. Tehát megpecseltük gyakorlatilag. Aztán, ami még érdekes volt, és azt hiszem ez benne is volt egy későbbi előadásban, ebben, amikor a játékokat, akkor az előadáson volt a játékos coin készítés, nem?
De. Előadáson na. Volt, arról majd fogsz beszélni, mert jó, igen.
Na, tehát totálisan kapcsolódó content, mivel ugyanaz volt az előadó is.
Igen.
Ezek francia srácok voltak, nincs előttem az agenda, ezért nem tudok nevet mondani, de ügyesek voltak, okosak, de francia akcentusra beszéltek, kicsit nehéz volt érteni, de ha az ember ráhangolódott, akkor már ment.
Várjál, Guillaume López.
López, igen. Az nem pont nem annyira klasszikus francia.
Igen, ez nem annyira klasszikus a francia, lehet, hogy egy spanyol francia.
Hát lehetséges. Na, lényegtelen. Az a lényeg viszont, hogy például ebben a manifest, nem csak a manifestben, hanem magában a bytecode-ban, és a bytecode-ból visszafejtett kódban is, de egyébként a manifestben is, gyakran lehet látni azt, hogy milyen adatforrásokat használ az alkalmazás. És az adatforrások általában SQLite database fájlok. Ezek ilyen nagyon egyszerű jelszó nélkül használható, vagy jelszó nélkül böngészhető adatbázis fájlok. És például, hogyha az alkalmazás helyben tárolja azt, hogy neked mondjuk a játékban mennyi játékpénzed van, akkor egyszerűen csak a megfelelő adatforráshoz, ha hozzá tudsz férni, akkor abban átírod magadnak, hogy mennyi pénzed van, mert pedig hozzá tudsz férni, mert userként hozzá lehet férni, és onnantól gyakorlatilag tudsz magadnak játékpénzt csinálni, annyit, amennyit akarsz. Ez az egyik. Aztán ugye szó volt arról, hogy meg lehet patchelni a működés közben is a játékot, tehát vagy az alkalmazást. Tehát ugyanúgy, mint a Needle-el, azt hiszem azzal volt, ugyanúgy hozzá lehet csatolni egy DLL-t, ilyen sideloading-gal. Hát nem DLL-t, mert nem Windows-ról beszélünk, de egy library-t.
Hát érthetőség kedvéért DLL.
Igen, jó, egy DLL-et. Tehát egy külső függvénykönyvtárat hozzá lehet csatolni, és ezzel meg lehet úgy patchelni, hogy például volt egy ilyen, hogy a vásárlást, tehát el lehetett téríteni az alkalmazásban lévő vásárlást, de azt hiszem ez már az előadás volt.
Szerintem ugye? Is ez az előadás.
Keverem
volt.
A kettőt, igen. Már, mert azonos a téma. Tehát később az előadáson bemutatta, hogy lehet ezzel a módszerrel eltéríteni az alkalmazásban lévő vásárlást, tehát amikor te coint veszel, játékpénzt veszel igazi pénzért, úgy, hogy ne a Google Play felé menjen, és ott költsd el a pénzedet, vagy ott kérjön tőled vásárlást, hanem egy helyi alkalmazás, ami azonnal a true-t ad vissza, tehát kifizetés igazolást ad vissza, mindenféle tranzakció nélkül, lehetővé teszi azt, hogy tetszőlegesen vásárolgass magadnak a játékban, anélkül, hogy egy petákot költenél. Szóval, ja, ez tök jó volt. Aztán mi volt még? Bemutatták azt, hogy a fájrendszeren milyen tárolási módok, tehát milyen directory-ban tárolnak, és mely fájrendszereken tárolnak az alkalmazások adatokat, és gyakran van az, hogy az alkalmazás olyan helyeken tárol adatokat, személyes adatokat, például e-mail cím, felhasználó név, lokációhoz tartozó timestamp, lokációval együtt, amik azért vannak ott, hogy például mikor újra elindítod az alkalmazást, akkor onnan akkor tudja, hogy hol tartott.
Igen.
Hát, hogy hol tartott, igen. Vagy hogyha serelni akarsz, akkor, akkor azt más alkalmazás is lássa. Tehát, hogy serelés közben, meg osztás közben egy másik alkalmazás azt átvegye. Na ezeket, tehát ha ez egy mobil alkalmazás pentesztet csinálsz, akkor ezek már findingok. És akkor ezek már találatok, ezeket lehet jelenteni, és akkor ezeket lehet a gyártóval korrigáltatni.
Igen, mert ha jól tudom, akkor minden alkalmazásnak megvan a saját helye, ahova ő dolgozhat, más alkalmazás nem tud belenyúlni, de nyilván vannak a közös sharelt területek.
Így van.
Ahova kiszivárog olyan információ, aminek nem kéne kiszivárogni az alkalmazásról, akkor az egyik alkalmazás bele tud nyúlni a másiknak, bele tud mocskoskodni a működésébe.
Így van pontosan. Szóval összefoglalva, nagyon-nagyon sokat kaptam ettől a workshoptól, én imádtam, tényleg rettentő jó volt. Amilyen kiábrándult voltam az elején, hogy itt most csak iOS-ről lesz szó, a második fele az androidos rész az annyira jó volt.
Egyébként ez egy akkora probléma szokott lenni, amikor van virtuális gép, aminek körbe kell mennie. Én is voltam, amikor így szoktam néha oktatást tartani, és mondjuk te is, hát együtt szoktunk igen oktatásokat tartani, és ez... mindig problémás, amikor van virtuális gép, és akkor annak körbe kell mennie. Tehát mindig megpróbálom így előre a résztvevőkhöz, tehát már az oktatás előtt, mondjuk előtte egy héttel kiküldeni, hogy srácok, itt van egy URL, mindenki úgy érkezzen az oktatásra, hogy le van töltve ez, amit tudom, ez a 20 gigányi virtuális gép, mert különben egy fél órát, vagy egy órát azzal fogunk tökölődni, hogy az USB sticket körbe adjuk, és akkor neked működik, neked nem működik, neked beolvassa, ó, igen, megjelent, igen, ezt a mappát kell fölmásolni, igen, igen, ezt, mindent másolj föl, igen, igen, ezt is másolt föl. Szóval ez mindig egy ilyen, hát agyfasz, ha ezt így mondhatom, mire eljutunk odáig, hogy konkrétan az oktatásról tudjunk beszélni. Náluk nem tudom egyébként őket ilyen szempontból kritizálni, mert nem tudom, hogy ők mit tudtak volna tenni annak érdekében. Lehet, hogy megoszthatták volna már valahol előlegesen, hogy aki tudod, kapsz egy ilyen newslettert, hogyha jössz a izére a workshopra, akkor legyen ez és ez nálad, és léci, ezt már törzs le egy előlegbe. Tehát ez segített volna azért.
Igen, ez egyébként... Ez egy kicsit itt sántított is, mert amikor én jelentkeztem a workshopra, akkor a követelmények nem voltak. Tehát konkrétan nem volt követelmény. Egy másik workshopra lett, ott volt. Tehát ott ki volt írva, hogy oda úgy gyere, hogy 12 giga vagy 14 giga RAM van legalább a gépedben, meg mit tudom, mit van neked, milyen géped van. Mondom, felejtős, nekem talán 8 vagy 6 giga RAM van a laptopomban, nem tudok ennél többet most vinni, úgyhogy ezt kihagyom. De látom, hogy a mobile hackinghez nem kell semmi. Mondom, akkor
ez a neked
ez így tök jó lesz. Aztán, mikor beregisztráltam, oda költ az e-mail, hogy sikeres regisztráció, itt van a jegyed, ezt tedd el magadnak, és egyébként fontos info, hogy hozzá magaddal egy gépet izével, ekkora, hogy hívjákkal, diszkel, meg RAM-mal, meg legyen rajta egy VMware Workstation, ezt kérték. Nem, VMware Player. A Workstation az fizetős.
Igen.
Egy VMware Player legyen rajta, és mert majd lesz VM, amit majd futtatni kell, azt ők fogják adni. Uh-huh. Na és itt beletették volna a linket, hogy amúgy, ha teheted, törzs már le magadnak ezt a VM-et.
Ez a magadnak teszel szívességet, igen. Azzal meg a többi embernek, akivel együtt fogsz ülni az oktatáson vagy a workshopon, hogyha hamarabb el tudjátok kezdeni. Igen, ez egy ilyen dolog, hogy ez nem mindig működik. Nice to have, de nem. Jó, igen, és akkor ilyenkor jön az, hogy ja, de nincs 20 gigám. Mert tudod, vannak az SSD-k.
Benne volt, nem? Hát az benne volt a követelményben, hogy legyen.
Nagyon helyes. Aztán,
40 gigát kértek, vagy 60-at valahogy így.
Tök jó. Jó. Nem gond, akkor ezt tök jól csináltak. Na jó, akkor...
Mi jött ezután?
Ezután egyébként, akkor szerintem akkor már vissza is jöttél.
Visszajöttem, és akkor még te benn voltál, azért kerestelek, és akkor még benn voltál azon, ahol a Elastic meg a Log...
Na várjál, akkor egy pillanat előtte volt még... Stan Kovács Barnabás, aki a Fridáról mesélt. Te azon nem voltál bent akkor.
Várjál. Ha jó, igen, a Fridát azt a mobile hacking workshopon is említettük. Említettük? Meg szó volt róla. Igen.
Na, hát Barnabás fiatal, dinamikus, és úgy döntött, hogy a Fridáról fog beszélni. Érdekes volt, mert először azt hittem, hogy ő csinálta a Fridát, aztán így elkezdtem, miközben beszélt így utána nézni, hogy mi ez a dolog, de kiderült számomra, hogy ezt nem ő fejlesztette. Tehát ő választott egy számára kedves, hát egy ilyen hooking toolt, és ő ezt úgy döntött, hogy ezt bemutatja a B-Sides-on, ami úgy voltam vele, hogy érdekes megközelítés, mert hogy nem tudom, tehát általában saját terméket szoktak demózni, vagy tehát a cégének a termékét, vagy valamilyen köze van hozzá, de úgy vettem észre, hogy Barnának semmi köze nem volt hozzá, azon kívül, hogy úgy tűnik, hogy szerette, ami teljesen valid. Ilyen szempontból nekem újat adott, mert én a Fridát nem ismertem.
Egyébként én se, és ott az androidos részen ott a Fridával húkoltuk.
Fridával
húkoltuk az alkalmazást.
Összefügg mindennel. Egyébként igen, tehát láttam, hogy ez most relatíve népszerű a Frida. Azt azért hozzátenném, hogy én azért relatíve ritkán csinálok reverse engineeringet, ez nem kifejezetten az én világom. De ez egy reverse engineering tool, gyakorlatilag hookolni lehet vele programokat. Hát ez azt jelenti a hookolás, hogy gyakorlatilag ugye van egy folyása egy programnak, és meg tudod változtatni ezt a folyást. Tehát különböző paramétereket tudsz benne átírni, különböző ugratásokat lehet vele csinálni, meg mindenféle ilyen debuggingos varázslatot.
Van ilyen szám is, nem? Hook, hook, sound of the police, hook, hook.
Igen, mert hát ugye arra a szóvicre volt az egész előadás felfűzve, hogy Frida the Hooker.
De jó.
Tehát, és egyébként azt vettem észre, hogy nem annyira, nem azt mondom, hogy nem nevettek az emberek, de szerintem nem esett le. Nekem tetszett nyilván, tehát engem megvet ezzel a, hogy szoktam mondani, profán poénnal.
Igen, máshol hallottam, egy ilyen külső szemlője voltam az eseményeknek, de talán egyik fodrász a másiknak így poénkodott, hogy figyelj, bemegyek a konyhába, és így nézem, nincs a helyén a só, és ott van egy másik polcon, és mondom neki, hogy mi van veled, te só?
Tudod, hogy most nekem nem úszod meg ezt, tehát hogy a hacker bagoly, az mit csinál, hogy hogyan kommunikál az erdőben, mit mond?
Biztos az, hogy húk. Ja, húk.
Húk. Menj még tovább, hogy hát nem csinálok semmit, csak sorban állok. Várj, hogy sorra kerülje.
Jó.
Só se lesz mennek végig.
Só se lesz.
Hát csak sóhajtózok.
Köszönjük, hogy visszatértél közé, ez most nagyon, nagyon építő volt.
Á, sorolhatnám.
De egyébként azt tudod, ez egy elég könnyű megold. Ezt talán még én is ki tudnék találni egy szóvicet, hogyha nagyon megerőltetem magamat.
Hát ja, főleg a kultúrközöttben ott elég sok a hátsó. Nem jó, úgyhogy nem voltam ott ezen a konferencián, ezt nektek kellett már ezt az adást felvenni, és nekem meg Switch-el 3D-zni, úgy értem.
3D-zni, de rácsodálkozhatsz a dolgokra.
Na,
a lényeg az, hogy tehát akkor bemutatta Barnabás a Fridát, ügyesen megcsinálta egyébként. Jaj, várjál, beszéljünk egy pillanatot a technikáról. Ezt ugye bár az előző adásban említettük a technikát. A technika először borzasztónak tűnt, azt kell elképzelni, hogy az előadóknak meg volt mondva, hogy a színpadon ki is volt rakva egy vonal, hogy ennél a vonalnál tovább ne menjen jobbra, mert hogyha átlépi azt a vonalat, beszarsz, komoly.
Leesik.
Nem. Hogyha átlépi azt a vonalat, akkor megszakad a kép. Tehát megszakad a kijelzővel, a kivetítővel a kapcsolat, és így tényleg így volt kb., hogy ha a lábad áttetted a vonal túloldalára, vége a képnek. Ha visszaléptél...
De ez hogy?
Várjál, ha visszaléptél, kép visszajött. Tehát csávó írt a Twitteren, aki csinálta a technikát hozzá, egyébként egy külföldi csávó, aki egyébként security is, ezt nem tudtam előre, ezt utólag tudtam meg, és ő azzal foglalkozik, hogy ilyen security konferenciákat ehhez biztosítja a technikát, és írta, hogy a demo istenek valami most nagyon fura dolgot csinálnak itt Magyarországon, és imádkozzunk, mert hihetetlen dolgok történnek. Tehát így tényleg az volt, hogy ki volt jelölve, hogy ezen a ponton túl senki nem menjen túl a színpadon véletlenül se, mert akkor vége a témának. Mikrofonok lemerültek, mikrofonokat cseréltek. Érdekes volt, mert a csávó egyébként, aki csinálta, írta, hogy ő több száz ilyet csinált, és ilyet még soha nem látott, mint itt Magyarországon a Lurdi házban, tehát ilyet, ez valószínűleg félig meddig a Lurdinak a saját technikája volt, valószínűleg valami interferencia volt, vagy nem tudom mi a szöszmösz, lehetett túlterheltség, fene se tudja. De ezt mondta maga után, hogy állandóan azt néztük, egyébként a vége felé ez kb. Helyre jött, és nem tudom, hogy hogy jött helyre, de valahogy sikerült megcsinálniuk valahogy az ebéd után. De az eleje az végig arról szólt az előadásoknak, hogy most látjuk, most nem látjuk, most látjuk, most nem látjuk. Úgyhogy...
Lehet, hogy ez is valami ilyen security konferencia való világ volt, hogy valaki
IoT-t
kapcsolgatta, hogy most beszél, most nem beszél, most beszél, most nem beszél.
Úgyhogy szegény előadók, azt kell, hogy mondjam, hogy az előadók nagyon jó fel voltak készülve, senkinek nem volt prezentációs problémája egyébként, úgyhogy itt 5 pontot tudok adni erre, tehát a prezentálók szerintem mindegyikének működött az előre, működött a vissza, tehát ez, mint ahogy mondtam, ez nem szokott mindig működni, de ez most tök jól működött. Itt most a szerencsétlenségünkre a technika megint volt az, ami valahogy nem igazán akart működni, de úgy tűnik, hogy nem az a csávó felelt érte, aki ezt az egészet csinálta. Ezt valószínűleg valamilyen szinten a Lurdinak köszönhetjük, vagy csak a tényleg az isteneknek, hogy ezt így eljátszották velük szegényekkel.
Én azt olvastam, azt hiszem szintén Twitteren, ugyanattól az embertől, hogy a Lurdi igazán megoldhatná már 2019-ben, hogy a 4K-s kijelzőt azt valahogy ki tudják vetíteni, mert itt a legnagyobb gond az volt sokszor, hogy mikor bedugták a notebookba a hizét, tehát mondjuk oda jöttek a hizével a Mac-kel tudott prezentálni.
Persze.
4K-s kijelző, meg full HD, meg mit tudom én, tehát tényleg rettenetesen nagy felbontás, ezt lehetett látni, amikor kivetítették, hogy icipici betűk voltak, és nagy kép, és valamiért az a berendezés, ami fogadta ezt a kivetítendő képet, ez nem tudta ezt kezelni. Tehát vagy túlmelegedett tőle, és akkor időnként letiltott, vagy gyenge volt a jel, mert messze volt a berendezés a pulpitustól, de rendszeresen az volt, hogy bizonyos időközönként megszakadt a kép, vagy például, hogyha elment aludni a kijelző a laptopon, mert mondjuk energiatakarékossági okból ez elment, mert beszélt, és nem léptette folyton, akkor egy pillanatra elment a kép, és aztán már nem jött vissza. Tehát akkor újra kellett az egészet éleszteni, konfigurálni, akkor odaszaladt az emberünk, próbált ott rajta dúdosni, aztán már azt hiszem, hogy a VGA konvertereket használtak a kijelzés alapján. Na mindegy, tehát itt ilyen inkompatibilitás volt, hogy szerintem egy kicsit meghaladta már a résztvevőknek a eszközparkja azt, amit a
Lurdi
biztosítani tudott.
Hát egyébként a Lurdi az egy régi létesítmény, tehát ez nem egy ilyen új dolog.
Na jó, csak ott is azért szerintem ilyen kokainálban van kb. A bérlés.
Biztos vagyok benne. Tudnék valószínűleg drágábbat kitalálni, tehát hogyha mondjuk valami sportcsarnokot kibérelnék, az valószínűleg drágább lenne, de igen, egyébként nekünk megfelel. Tehát, ha működik a kivetítés, akkor no question. Na jó, ennyit a technikáról szerintem. A végére összehozták. A végén már nem voltak ilyen eltünedezések. Hát bele kell jönni, tehát ennyi. Szóval ez volt, az előbb beszéltünk a Fridáról. Utána jött Tobias Schrödel, aki egy német úriember, és komedi hackerként is ismert. Ő minden évben eddig itt volt, és ezt nem láttad, Ninja, igaz?
Őről lemaradtam, igen.
Neki, ő kb. Ebből él egyébként, abból, hogy ilyen konferenciákra jár és előad, illetve ha jól tudom, van YouTube tartalma, biztos vagyok benne, hogy a mai világban garantálom, hogy podcasttel. Biztos, hogy podcasttel. Ki az, aki nem podcasttel? Biztos, hogy podcasttel. Nem mondott én, antenna.
Biztos, hogy nem podcastre, mert ő képi világgal dolgozik, tehát ő neki YouTube csatornája van.
Akkor YouTube csatornája van. De azok is, akiknek van képi világ, azok is áttérnek most már podcastre. Na, a lényeg az, hogy ő adott elő a közösségi hálózatokról, és azoknak a veszélyeiről, mint fegyver. Ugyebár arról volt szó, hogy amikor feltöltesz képeket, hogy hogy ott van a metaadatokban, hogy hol készült, milyen fényképezővel készült, és hogyha nincs kiszedve, akkor meg lehet találni. Számunkra, akik ezzel foglalkozunk, most már erről beszélünk, nem tudom mióta, igazából semmi újat nem mondott el, de nagyon szépen össze volt rakva, ugyebár az ember abból él, hogy előad, úgyhogy egy őt körülbelül nem hallottam az előadásában, annyira gördülékeny és annyira profi volt az egész. Hát igen, amikor valaki tényleg ezt csinálja folyamatosan, és erre hegyezi ki az egész profilját, hogy előad és könyveket ír, és ezzel foglalkozik, akkor nála az azért az látszik, hogy az megy. Nagyon jó volt összerakva. Az előző években az előadásait én jobban szerettem, mert érdekesebb volt. Ez számomra annyira nem volt érdekes, mert tényleg ezt iszom, és ezt teszem, hogy a Facebookra huhogok, és arra, hogy mennyi adat látszik ki, meg hogy Washington milyen könnyen meg lehet emberekről információt találni. Biztos vagyok benne, hogy ezt, amikor előadja esetleg ilyen céges rendezvényeken, vagy nem tudom hol, akkor ott mindenki megvan, mit tudom én, Marika néni, meg nem tudom, meg vannak illetődve, hogy úristen, ilyet lehet csinálni a mai világban, mik vannak, mik lesznek még itt, úristen, hova megyünk. De nekünk ez annyira nem volt, de mondom, az előadás jó volt, tehát pont. Utána volt egy 20 perces szünet, és utána jött vissza Philip Krenn, aki az izéről beszélt, mindjárt mondom, hát logolásról beszélt igazából, az Audit Beatről beszélt, én erről nem is akarok, én az a baj, hogy én itt kikapcsoltam, szerintem itt jöttél vissza körülbelül.
Igen.
A srác egyébként nagyon jól adott elő, nagyon jól beszélt angolul, de engem ez a témakör nagyon nem érdekelt sajnos, azt kell, hogy mondjam. Ez a Linux szervereknek a logolásáról, az a baj, van egy olyan érzésem, hogy a Linux szervereknek a logolása, tehát, hogy így az ember föltalálta a tüzet, a kereket, és onnantól kezdve a Linuxoknak a logolásával, mint problémával foglalkozunk, hogy hogyan logolunk, és hogy ezt hogyan tudjuk feldolgozni, megjeleníteni, illetve korrelálni. Ez az én érzésem, ez teljesen az én szemszögem, de körülbelül számomra az emberi evolúció az valahogy így nézett ki. Erről beszélt, hogy Elasticsearch, és hogy van az Audit Beat, és ez beparzolja, és ez megjeleníti, és lehet benne nézni. Mondom, nagyon jó volt az előadás, nagyon ügyes volt, nagyon magabiztos, nagyon király, nagyon szimpatikus, de nagyon nem érdekelt a Linux logolás már, tehát nagyon torki vagyok a Linux logolással. Akinek most kell ezt fölépíteni, ezt a dolgot, annak tudom ajánlani az ő beszédét, illetve az ő tartalmait, mert valószínűleg annak segíteni fog ez a dolog, hogy hogyan parzolja, hogy hogyan tudja megjeleníteni, stb. De mondom, tehát számomra ez nem volt. De ennek már a végén már itt voltál, Ninja, szerintem.
Így van, és ez volt az előadás, amit mondtam, hogy belehallgattam, és engem is úgy voltam vele, hogy ezt hagyjuk.
Tehát ez neked sem.
Nem, ez nem volt téma. És akkor itt ültem át, ahogy hívják rá. Itt ültem át arra a vendorsóra, ahol arról volt szó, hogy milyen társasjátékokkal lehet a vezetőket rávenni arra, hogy sokat költsenek a IT security-ra, meg hogy lehet ráébreszteni a vezetőket arra, a döntéshozókat, hogy igenis azt az eszközt meg kell venni, mert különben veszélybe kerül. Erről beszélt az előadó, és akkor mondtam, hogy ezt imádom, ezt a témát, ezt hallani akarom, és akkor annyi volt, hogy annyit mondott erről, hogy és akkor ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy oda kimegyünk, és behívjuk a vezetőket egy ilyen asztali társasjátékra, ahol általában azt mondják ők, hogy hát nekik rengeteg idejük van, és nem érnek rá, egyébként ez egy ilyen 2-4 órás játék, ők nem érnek erre rá itt ennyi időre, úgyhogy ők inkább majd csak egy 10 perc után ők kimennek, és általában ők szoktak a legtovább maradni, és élvezik az egészet. De semmi részlet, hanem és akkor a következő, a alacsonyabb szintre célzott izénk, pedig módszerünk pedig az, hogy ilyen wargame-be hívjuk be azokat, akik meg a detection-en meg ilyesmivel foglalkoznak. Mondom, akkor na, még megint lesz valami érdekes, de megint csak semmi részlet, csak elmondta, hogy ő náluk lehet ilyen wargame-et szerveztetni. Tehát ott esett le, hogy ez hatalmas izé.
De mi lenne, ha lenne wargame, és mi lenne, ha tőlem meg tudnád rendelni
pénzért? Pontosan. Így van, tehát kimegyünk, és élvezni szokták, és meglepően jó szokott lenni. Hát igen, oké. Okay. Úgyhogy itt felálltam, és kijöttem onnan, vagy elsétáltam onnan.
De várjál, bocsáss meg. De most lehet egyébként, hisz már más kitalálta, de belém most csapott belém a villám, hogy kéne csinálni hekkéslángosos monopolit, ahol te cégvezető vagy, ugye, jó, hát egyébként is cégvezető vagy a monopoliban, de lennének olyanok, hogy data breach-et szenvedtél. Fizess, nem tudom mennyi pénzt.
Hú, ez jó, ez
végig,
jó.
Végig ez lenne, tehát folyamatosan csak data breach-ek, és egészen addig, amíg nem kezdesz el költeni a security-re, addig folyamatosan minden körbe data breach-et szenvedtél, költsél ennyit, adjál ennyi és ennyi pénzt vissza a banknak.
Ledoszolták a szervered.
Ledoszolták a szervered, vegyél DDoS protection-t.
De akkor ne is monopoli legyen, hanem akkor már a gazdák, hogy okosan csináljuk újra, mert a monopoli az olyan nyugatias.
Nem is van a gazdák,
nem is van a gazdák, nem. Én azon nőttem föl.
Ó, hát
imádtam.
Én a garázdák, hogy okosan változott.
Az is jó egyébként, de sose lehet elfelejteni, a gazdák, hogy okosan, a standard lakótelepi lakás, amiben van pingpongasztal. Ez volt az egyik alap. Kellett venni porszívót is, tehát anélkül nem volt meg a lakás, tehát nyilván az kell.
Jaj, az volt a lényeg, hogy fel kell építeni.
Tehát igen, tehát be kellett szerezni a lakásod a dolgokat, és például a nappali az úgy nézett ki, hogy a csillár lelógott a szoba közepére. Oh. De ilyen mell magasságban, tehát kerülgetni kellett, mert máshogy nem lehetett megrajzolni. Na mindegy, élmény volt, imádtuk játszani.
Miért nálatok nem így volt alapból?
Hát egyébként beszarsz, nem tudom, ezt meséltem, de amikor új csillert vettünk, és nem voltam otthon, és párom fölrakadt a villanyászat, és párom alacsony. És a villanyász se volt túl magas.
Az olyan, mint akkor én csinálnék egy konyhát, és tudod, polcokat a fűszereknek, ott más nem főz.
Igen, és tudod, így jövök be, és mondom, hát Ez a csillár, és egyébként van belmagasság bőven, és tudod, így jövőben mondom, ez a, nem long le, ez egy kicsit ez a csillár, mondom, így, tudod, így lábújhegyre eltem, és a fejem hozzájött, és mondom, ezek neki megyek szemből. Úgyhogy igen, tehát a csillárnak a lelógása az egy valós probléma tud lenni. Megértem. Szóval ez volt a gazdák, hogy okosan?
Ja, igen, igen. És egyébként a hasonló Monopolyhoz ott is voltak ilyen szerencsekártyák, és hogyha, tehát itt voltak ilyen pozitív dolgok is, mit tudom én, megálltál a stop táblánál, akkor kaptál mit tudom én 20 forintot, vagy csak mondtam egy példát, lépjedőre kettőt.
Meg a lotton, meg mit tudom ilyenek.
Jó, de akkor ebben a kontextusban olyan lenne, mit tudom, hogy lefutott a géped, egy ransomware fizest ki a ransomot.
Nem, hanem például up-to-date a rendszered, lépj előre kettőt, vagy hogyha nem akkor meg bekódolta a gépedet a ransomware, úgyhogy két körből kimaradsz.
Mekkora ötlet. Na, egyébként azt szokták mondani, visszatérve a céghez...
Bocs, ebből, hogyha kiadható ilyen boardgame-et nem is, de mobilappot lehetne csinálni.
Sérülékeny.
Hát nyilván csalni lehet benne.
Of course.
Tehát, hogy a weboldalunkon csinálhatnánk egy ilyen játékot.
Csinálhatnánk valóban.
És nézek az illetékes, hogy csinálhatnál. Mindig, amikor azt mondom, hogy csinálhatnánk, akkor az vedd úgy, hogy csinálhatnál.
Én így születtem, hogy így veszem, tehát én ezt tudom.
Hol vannak a fejlesztésünk? A visszajelző gomb, meg a...
Visszajelző gomb is kell?
Hát ezt a múltkor beszéltük meg, hogy rögtön miután a nem fizetős, vagy a fizetős tartalmat megcsináltad, ezt a switchet.
Igen.
Utána lesz a visszajelző gomb, hogy tudnak feedbacket hagyni a honlapon, ami tényleg másnak látszik.
Igen.
És akkor jön a következő a Hekopoli, vagy...
Hekopoli.
Lángos poli, vagy
Lángos. Nem tudom. Lángos poli. Igen, hát a jövő. Meglátjuk. Na a lényeg, amit szerettem volna mondani, hogy amikor penetration tesztet és tanulsz, és hogy hogyan kell riportot írni, annak is van egy olyan része, ugyebár a management összefoglaló, ami gyakorlatilag arra szolgál, hogy megijesszük a managementet. Tehát a management nem akarja elolvasni azt, amit tudom, ezt a 10 oldalas pentest riportot, amit elküldtél, hogy cross-site scripting, meg SQL injection, meg XSL, meg mit tudom én mi, hanem csak azt akarják tudni, hogy ez és ez történt, és mindig arról van szó, hogy meg kell mutatni azt, hogy mit tudom én, beléptem a CEO-nak a accountjába, és meglátszik, hogy tudtam válaszolni a nevében, és akkor attól mindenki megijed. Tehát ugyebár a managementet mindig meg kell ijeszteni, ez a lényeg, úgyhogy gondolom erről szólt az előadás is, illetve a workshop. Nem, ez nem workshop volt, az előadás volt.
Hát ez egy előadás.
De aztán visszajöttél. Innen, csalódottan.
Igen, igen, mert írtál, hogy ott vagy, és hogy nem is arról szól igazából az előadás, amit én ott feltételeztem, mert én láttam, hogy az Elasticra volt nagyon rá tolva, és elmondom, Elasticról folyik most a víz mindenhonnan, a csapokból, meg mindenhonnan, és akkor úgy voltam, hogy hagyjuk. De aztán utána bementem mégiscsak, hogy hát, ha hallok valami érdekeset, Logolás volt.
Na, sajnos, igen.
Ugorjuk át.
De jó, logolás, úgyhogy akit érdekel a logolás, az annak ajánljuk ezt az előadást, illetve ezt a témát. Na, aztán jött Kovács Zsombor how to be a pentester témával. Hát ez gyakorlatilag egy előadás volt a a mentalitásról, a metodikáról, hogy hogyan legyünk pentesterek, hogy hogyan, nem csak az, hogy pentester, hanem ez az egész hacker mentalitás igazából, hogy a kíváncsiság, a hozzáállás. Kicsit OSCP, aki nem tudom, ez az Offensive Security-nek van egy ilyen oktatása, ahol kb. Ez egy gyakorlati oktatás az OSCP, és nekik ez elég híres így a security szakmában ez az oktatásuk, mert ez volt az egyik ilyen első, amelyik ilyen nagyon keményen gyakorlatorientált volt. Mert minden máshol az volt, hogy volt egy tananyag, amit megkaptál, és akkor ezt megtanultad, utána elmentél egy feleletválasztós vizsgára, mindenki ismeri ezeket a vizsgákat, mit tudom én, nem tudom, 90 percet van, hogy 2 millió kérdést kitöltsél, közben kamerák figyelnek jobbról-balról, és akkor, hogyha végeztél, akkor kapsz egy izét otthon, meg előtte háromszor végig letöltötted, és végig játszottad az összes létező kérdést, adatbázist, amit így az interneten illegálisan, vagy nem illegálisan, hanem külön pénzért még elérhető, és akkor még ugyanazokat a kérdéseket az esetek többségében kitöltötted a vizsgán, és akkor örültél magadnak, hogy képes voltál megint kitölteni azt, amit tegnap is megcsináltál. Tehát, hogy ez nem ilyen vizsga volt, hanem ez egy gyakorlati vizsgát csináltak az OSCP-nél, és egy ilyen 48 órás vizsga van, ahol...
24. A riport írása van még 24, tehát úgy 48.
Hát úgy 48, igen, tehát 24 óráig pentesztelsz, és utána 24 óráig írod a vizsgát, és ha fel tudod törni, ha nem tudod törni, nem tudod feltörni. Nincsenek pontszámok, meg ilyenek, hanem egyszerűen csak azt mondják meg neked, hogy sikerült átmened, vagy nem sikerült átmened. Na mindegy, és ez nagyon sok munkával jár egy ilyen vizsgának a letétele, aki már ebben a démában gyakorlott, még az is azért szokott vele küzdködni. Nem azt mondom, hogy küzdködni, de azért annak is meló. Tehát ez meló, konkrétan meló. Úgyhogy ennek van egy ilyen metodikája, hogy try harder. Gyakorlatilag, tehát mert hogy az a poén, hogy mindenre, tehát hogy lehet az Offensive Security-nek az adminjaitól kérdezni, de kb. Mindenre az a válasz, hogy try harder. Tehát, hogy így azt mondja, hogy hát lehet, hogy meg kéne nézned még egyszer, és try harder. És tök mindegy, hogy mit kérdezzel, mindenki ezzel röhög, hogy bármit kérdezzel, mindig az van, hogy hát try harder. De vicces egyébként, mert azt írják, hogy nyugodtan lehet kérdezni tőlük, és ez igaz, mert nyugodtan lehet tőlük kérdezni, csak mindig ezt fogják neked válaszolni. Úgyhogy ezt a...
Amúgy ez nem igaz. Tehát nem mindig ugyanezt válaszolják, hogyha panaszkodsz a vizsgáddal kapcsolatban, akkor az a válasz.
Hát nyilván, hogyha valami hibát találsz.
Volt olyan kérdésünk, amikor az volt, hogy a labor az teljesen más környezet volt, tehát mondjuk azok ilyen Windows 7-es, meg Windows XP nem túl felpecselt gépek, és a vizsgán meg az volt, hogy fullba pecselt Windows 10 a legtöbb gépen. És akkor mondjuk kérdeztünk, akkor mondták, hogy hát ja. Változnak az idők, változni fog a labor is, nem arra készítünk fel, hogy te fix gépeket tudjál feltörni, hanem a metodikát, meg a gondolatot, hogy hogyan keres benne sérülékenységet, meg írjál sérülékenységet.
És try harder
a végén nyilván, tehát hogy volt, tehát nem ennyi a válasz, tehát ez nem minden esetben, tehát ez kicsit ki van szerintem sarkítva, illetve ők ezt felültek, tehát hogy...
Erre felültek, de...
Ez egy ilyen szlogenük lett, ami alapvetően az egésznek a gondolatát átadja, és jogos, tehát hogy nincs mellébeszélés, nincs magyarázatadás, hanem próbáld újra, csináld jobban, legyél keményebb. Ja, bocs.
Semmi gond, nem, hát igen. Szóval Zsombor erről beszélt, erről a dologról, ő is pentester, meg malware analiszt, meg nem tudom, meg egyébként azt vettem észre, hogy nagyon sokan, akik felléptek, illetve előadtak, azok a saját cégükben cégvezetők. Úgyhogy ezek nyilván nem nagy cégek, ezek ilyen, vagy lehet, hogy nagy cégek, nem tudom, senkinek a cégét nem akarom lefitymálni, de ezek ilyen valószínűleg nem nagy cég. Feeling meddig azért, ugyebár, hogy ők magukat, illetve cégüket promótálják, de ez nem olyan, mint hogyha mondjuk megjelenne, mit tudom én, a FireEye, és akkor így el akarná adni a FireEye-t, ezért ez magyar, kicsi, stb. Hát ezek az emberek.
Hát ez olyan, mintha Hek és Lángos fellépne.
Ez olyan, mintha Hek és Lángos fellépne, mondjuk mi nem, mert mi nem is vagyunk cég, és nem is, és egy kurva...
Ki tudja, mi lesz jövőre mi?
Ja, igen. Ezt akartam mondani, hogy egy kurva forintot nem keresünk vele, mert a Patreon pénzünknek is egy részét eljótékonykodtuk tavaly is, úgyhogy igazából... Na mindegy, úgyhogy igen, tehát szóval ez volt Zsombor.
Jó volt egyébként a Zsombor előadása nagyon. Nagyon okos dolgokat mondott, például hogy mit ne csináljunk. Tehát ne csináljuk azt, hogy találunk egy sérülékenységet, vagy éppen keresünk sérülékenységet felhatalmazás nélkül, aztán azt közzétesszük a blogunkon, meg ilyenek. egyenes, igen, egyenes út a sítre.
Igen, ez, de ezt most már mindannyian tudjuk itt.
De persze, hát ez most már azért bebizonyította. Igen, meg arról is szó volt, hogy igen, frusztráló az, amikor a vendorok, akiknek jelzed a sérülékenységet, azok nem válaszolnak.
Ez egyébként tényleg idegesít, ez engem is idegesít.
Ez idegesítő, de ez nem hatalmaz fel téged arra, hogy megoszd.
Hogy jobban oda nyúljál.
Jobban oda nyúlj, vagy megoszd a sérülékenységet másokkal, kipublikált. Csak akkor, hogyha megírtad nekik háromszor, mit tudom én, hogy 90 nap múlva full disclosure-be megy a dolog, hogyha nem patchelik be. Na mindegy, voltak jó dolgok, ilyen nagyon leatomizált, leegyszerűsített üzenetek voltak, mint hogy don't be an idiot. Mi volt még? Igen, a try harder
ott
amúgy
volt.
Még azzal kapcsolatban például, amúgy gyakran segítőkészek, de nagyon érdekesen úgy segítőkészek az OFSEC-es, ennek az Offensive Security, OSCP-s, meg OSCS csapatnak az adminjai, meg a tagjai a tanfolyam során. Tehát úgy segítőkészek, hogy látszólag nem azok, de mégis. Mondok egy gyakorlati példát. OSCE, ennek az expert része, egy feladatot csináltam, ahol azt hiszem a Winamp-nak egy sérülékenységét kellett kihasználni, úgyhogy nekem kellett megírni hozzá az exploitot is. Megállt a shell kódot, és nem tudtam. Egyszerűen nem értettem, hogy miért van ott a kódban, vagy miért kell beletenni a kódba egy grafikus utasítást. Konkrét, nem is grafikus, bocsánat, egy matematikai koprocesszor használati utasítást, ami a koprocesszor használja valamire, számol vele valamit, és nem értettem, hogy miért kell az oda. És fogtam, és rájuk írtam, hogy gyerekek, itt elakadtam, én nem értem, hogy ez most miért van. És leírtam nekik azt, hogy itt van benne ez az utasítás, amit nem értek, hogy ez miért van benne a tananyagban is, hogy ezt ide be kell tenni, mert ez nem csinál semmit igazából, csak számoltat a matematikai koprocesszorral, meg aztán visszatér a stack pointernek az értékével. És ezt így megírtam nekik. És a válasz az volt, hogy oké, akkor most kicsit dőljek hátra, gondoljam végig ezt az egészet, és try harder. És mikor végig gondoltam, ja, és azt is mondták, hogy nagyon fontos, hogy megértsem, hogy ez miért történik. Tehát jó helyen kapizsgálok, nagyon jó a kérdés, dőljek hátra, gondoljam végig, mert ez nagyon fontos. Végig gondoltam, és konkrétan rájöttem, hogy én megadtam neki a választ azzal, hogy megkérdeztem tőle, mivel ennek a utasításnak egyetlen egy célja van, hogy visszaadja a stack pointernek az értékét, hogy megmondja, hogy hol van a stack, hol van a verem, ahol nekem dolgoznom kell. Mert máshogy nem tudom azt kideríteni. Tehát tök jó volt. Úgyhogy nagyon sokat segítenek, de úgy segítenek, hogy nem segítenek. Furcsa.
Ezzel ez művészet egyébként.
Ez az. Egyébként yes. Nekem, én óriási tisztelője vagyok az Offensive Security-nak.
Tehát... Igen, én is. És egyébként a Zsombor is az volt igazából, mert ez gyakorlatilag, aki nem tudta, aki nem beavatott idézőjelesen, az nem esetlen neki, hogy ez egy ilyen eléggé egy ilyen love letter to OFSEC, de egyébként egy love letter to OFSEC volt. Jó volt egyébként. Ugorjunk. És akkor utána jött az Androidos Abusing Google Play Billing for Fun and Unlimited Credits, és ez volt megint Guillermo López, a francia, spanyol nevű, és itt megmondom őszintén, most el letolom a gatyát, én ebből egy büdös kurva szót nem értettem. És nem technikailag, hanem nyelvileg. Mert a poén az, hogy egyébként nem beszélt rosszul angolul, de az akcentusa olyan volt, hogy az agyam az így teljesen, tehát ez így ledobta magát az agyam, és kb. Nem hallottam semmit. Úgyhogy ninja, mesélj nekem erről, mi volt itt?
Hát igazából,
a képeket láttam, bocsánat.
Igazából nekem is csak annyi előnyöm volt, hogy én az ő workshopján részt vettem, és 2 órán keresztül aklimatizáltam a fülemet, meg az agyamat az ő akcentusára, és elmondtam nagyjából már, hogy mi volt. Igazából annyi a lényege, hogy vannak olyan alkalmazások az Androidon, amikben lehet ugye vásárolni. Ez a vásárolok mondjuk magamnak játékpénzt. Vagy skint például. Tehát mondjuk kell egy új izé, van egy játék, ahol úgy tudok ugrálni platformokon, egy kis autó formájában, de én nem a kis autó formájában akarok ugrálni, hanem bicikli vagy gördeszka formájában, akkor megvehetem magamnak azt a skint, mit tudom én, Google Play-en 1000 forintért. És hogyha ezt az alkalmazást ezt úgy írják meg, hogy nem megfelelően, tehát nem megfelelően ellenőrzi azt, hogy hova megy melyik szolgáltatóhoz megy a fizetés, hanem csak hát egy ilyen manifesten keresztül behirdeti azt, hogy ő fizetni akar, és én meg be tudok hirdetni egy másik alkalmazás manifesten keresztül azt, hogy én meg fizetési szolgáltató vagyok, akkor megfelelő módszerrel, mondjuk húkolással össze lehet a kettőt kötni úgy egymással, hogy a fizetési igényt nem a izének küldi, nem a Google Play-nek küldi, hanem az általam föltelepített alkalmazásnak fogja küldeni, és akkor amikor a Google, tehát amikor a konkrétan az van, hogy akkor most én meg akarom venni azt a skint 1000 forintért, akkor az én alkalmazásom fog felpoppolni, és kiírja, hogy fizetési, vásárlási igény van, engeded vagy nem, és hogy engeded, akkor mindenféle fizetési nélkül, hogy hívják nélkül, visszaadja ennek az alkalmazásnak, hogy akkor most igen, sikeres fizetés. Erről szól gyakorlatilag. Érdekes volt nagyon, segített benne, mondom nekem azt, hogy én már értettem, amit mond, nagyjából, nem mindent, de azért nagyjából, meg mivel a technikát, a metodológiát azt láttam a workshopon, ezért gyakorlatilag már majdnem ismétlés volt, vagy kiegészítés volt. Nagyon érdekes volt, és tényleg jó volt. Ugye ezt is ajánlom mindenkinek, aki szeretne ilyesmivel foglalkozni, mobil alkalmazás pentesttel, az is egy jó módszer arra, hogy ezt gyakorlatilag hát így megismerje az ember. Szóval, ja, ez nagyon jó volt.
Na, kár, hogy nem értettem. Egyébként még egyszer jelzem, tehát az úr folyékonyan beszélt angolul, tehát nem volt probléma,
Kicsit franciásan.
Csak a én vagyok a probléma a helyzetben, jó? Tehát nem másra fogom a problémát magamra. Utána volt egy lunch break, az tök mindegy, ettünk valamit. Ugyebár ilyenkor minden kitódul az összes ember az előadó teremből, és mindenki ráveti magát a kajáldákra. Hát folyt a harc a helyért. Utána viszont Török Dávid jött, aki az X86-os processzor architektúrának a biztonságáról beszélt, és hát ő se tud idősnek egyébként, vagy csak nagyon jól tartja magát, de ő, ha jól tudom, Crisis Lab tag is, illetve neki is van cége. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy számomra ő nyerte a értékes technikai tartalom előadás díját, mert nagyon szép volt, nagyon jó előadást tartott, tökéletesen beszélt angolul, fantasztikusan jó volt hallgatni, jó hangulatú volt az előadás, voltak benne poénok, és hát a technikai dolgok, amikről beszélt, az igazán figyelemre méltó. Bináris exploitation-nel foglalkozik, és megnézték, hogy a CPU-knak a firmware-je, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt.
Mikrokód.
Mikrokódjában milyen sérülékenységek vannak véletlenül, illetve betervezve. Mert hogy ugyebár mindenféle lehallgatásra, húkolásra, ilyen dolgokra lehet alkalmazni a dolgot. Elmondta, hogy hogyan lehet letisztítani a processzorodat, hogy hát, kb. Brickelheted is, de hogyha jól csinálod, akkor kapsz egy olyan processzort, amit nem tudnak lehallgatni. A poén az, hogy ha egy állam a processzorodnak a sérülékenységét, ami ebben az esetben lehet egy backdoor is, használja ki arra, hogy mondjuk kódot futtasson a gépeden, itt az a poén, hogy itt az oprendszered nem fog belőle semmit se látni, mert ez az oprendszer alatt fut. Tehát se vírusírtó, se oprendszer, semmi nem fog belőle látni. Tehát, hogyha fut mondjuk egy keyboard logger, vagy valami a háttérben a processzorodon, akkor semmi nem fog belőle semmit se látni. Ez azért nagyon hatékony módja a megfigyelésnek, illetve a...
Ez az izé volt, ugye? Ez a Management Engine-es történet.
Igen, ez a Management Engine-es történet volt.
Jó, most tudtam kapcsolódni hozzá, mert az elejét annak azt hiszem nem láttam, mert igen, lehet, kimentem kajálni. Igen. Rettenetesen éhes voltam már, és igen, mert a workshop miatt én csúsztam, nekem szétcsúszott a teljes táplálkozási rutinom, és én kopogó szemmel kerültem egy csomó előadáson, de mindegy. Ez a dolog azért volt érdekes, mert tényleg elmesélte azt, hogy mi az első dolga, amikor vesz egy alaplapot, az, hogy egy SPI Flash programozóval gyakorlatilag kinullázza belőle azt a részt, amelyik ezért, tehát azért felelős, hogy ez a management engine benne legyen, tehát amivel távolról el lehet érni a tehát menedzselni lehet gyakorlatilag, mint egy remote desktop kliens ez a management felület, na ezt ő szépen deaktiválja rajta. Előfordulhat, hogy igen, brickeri de hogyha sikerül neki, és nem brickeri, tehát nem teszi tönkre az alaplapot, akkor van egy olyan alaplapja, ami nem patent. Lehallgatható, és nagyon patent.
Azt kell mondjam, hogy technikailag nagyon magasan volt ez az előadás, úgyhogy, de érthető volt, tehát nem volt semmi érthetetlen benne, csak látszott, hogy ez nagyon mélyre nyúl ez a dolog. Tehát azért mondom, hogy itt ez számomra ez nagyon király volt. Ezt is mindenkinek ajánlom. Ali, az a baj, hogy nem tudom, hogy fönt lesznek-e YouTube-on. Tavaly előadásokból egy rész van fönt, egy része van fönt, mit tudom, 10-15 előadásból fönt van 4 vagy 5, tehát nagyon kevés landolt valahogy YouTube-on, ami nagy kár, mert a többsége nagyon értékes. Utána volt Fehér Sándor, aki a Mimikecről beszélt, aki nem tudná, a Mimikec az egy ilyen Windows-os password lopó tool, betöltődik a memóriába, és le tud lopni jelszavakat, illetve azoknak a hash-eit. A Mimikec történetét vázolta föl, hogy hogyan alakult, hogy ugyebár a Microsoft milyen újításokat csinált, mivel próbálták ellehetetleníteni, hogy utána a Mimikecék, aki a Mimikecet fejleszti, hogyan játszotta ki ezeket a dolgokat, hogyan tudta tovább életben tartani. Tudomásom szerint mai napig működik a Mimikec, úgyhogy igazából jó munkát végzett. Ez egy nagyon érdekes történelmi visszatekintés volt. Itt egy kicsit el voltam bágyadva, de egyébként nem volt rossz az előadás, úgy emlékszem. Kicsit magyaros volt az angol, ha jól emlékszem, őnála volt egy kicsit magyaros az angol, de ugye nyilván de ő, a kollega is teljesen folyékonyan beszélt angolul, úgyhogy ez megint csak egy tök jó pont volt. Érdekes volt. A Mimikecet nagyon sokan szeretjük, és nagyon sokat használjuk, úgyhogy érdekes volt visszanézni, hogy mi történt itt a háttérben. Ez volt a Mimikec, szeretjük a Mimikecet, érdekes a Mimikecnek a története. Aztán jött Julian Thomas, aki tavaly is itt volt, aki az Androidról beszélt valamit, de lehet, hogy azt hiszem ő is francia. Ő a másik ember, akinek teljesen... Kezdek rájönni, hogy lehet, hogy a francia akcentustól dobja le az agyam a láncot. Semmi. De tavaly se, semmi. És most se, semmi. Nulla.
Miről is beszélt?
Nem tudom. Android.
De mi a cím az előadásnak? Ott van előtte.
To write or not to write, that is the question. Abusing the leaked data on vulnerable user assets on Android.
Á, igen.
Ennél hosszabb címet nem is választhatod.
Na, akkor valószínűleg ők ketten, ha megnézed a workshopot, akkor valószínűleg ők ketten voltak a workshopon.
Ők ketten adtak elő?
Nézd meg, ő a másik.
Jól vannak a workshopok.
Julian Thomas.
Nem.
Nem?
Nem. David Dowin volt a másik okay. workshopos.
No, mindegy. Ez kapcsolódik ahhoz, ez a téma, ami a workshopon is volt, az gyakorlatilag az volt, amit mondtam is, hogy vannak olyan user assetek, amiket ezek az alkalmazások ott tartanak a file share-en, vagy a file rendszeren olyan helyen, amit a többiek is elérnek. Na és akkor ennek az abuzolásával lehet mindenféle jó dolgot csinálni. Ez igazából ennyi volt tömören.
Hát egyébként, de nagyon sok, tehát neki tavaly is olyanok voltak a DI-i, hogy nagyon sűrű, nagyon apró betűs, és mondom, tehát francia volt, és kb. Eltűntem, tehát így. Pedig nincs sajuk semmi bajom, de egyszerűen nem képtelen vagyok. Na, utána jött Sütz Dávid, aki egy nagyon fiatal srác, egy 17 éves srác, és az OWASP top 10-ről beszélt. Szerintem nincs olyan security-s ember, aki az OWASP top 10-ről ne tartott volna valamilyen előadást az élete folyamán. Ezek a webesérő Open Web Application Security projektnek a ilyen top 10, hát ők mondják meg minden évben azt, hogy mit tudom, az SQL Injection az a harmadik, a cross-site scripting a negyedik. Ez most megvan bolondítva, ez most egy régi példa volt, lényegtelen nem is akarok belemenni. Ez ugye önmagában egy baromi triviális téma lenne, azoknak, akik a szakmában vannak, de ő megfűszerezte azzal, hogy megnézte, hogy az egyes sérülékenységek az egyes pontokhoz milyen bug bounty-kat találtak, és mennyit fizettek ezekért a bug bounty-kért. A probléma az, hogy a szakmában van egy ilyen vonulat, hogy a bináris exploitation az, a, az, a, az, a, az az elit, mert hogy nehéz ugye egyébként, de ugye a webes az a, az a, az a hülyék játéka. És én ebben játszok egyébként, ez a hülyék játékában, én ezt kifejezetten szeretem, de én sajnos úgy érzem, hogy szerintem ez a jövő, illetve ez az egyik jövő, tehát egyre több a web applikáció. És mindegyik sérülék egy, annyira jó a sikerélmény. Na mindegy, erről beszélt, nagyon ügyes volt a srác, fantasztikusan fiatal, fantasztikusan ügyes, és nagyon érdekes projektjei vannak, van egy podcastje, és én elkezdtem, annyira ügyes volt, és annyira talpra esett volt.
Gyönyörűen beszélt angolul.
Gyönyörűen beszélt angolul.
Élmény volt hallgatni, komolyan.
Gyönyörűen beszélt. Én azzal szoktam mindig húhogni, hogy a magyar fiatalok, én azt hittem, hogy a magyar fiatalok, mert hogy YouTube, meg mit tudom én mi, az utánam következő generációk, nem tudom hányan utánam, ők már tökéletesen beszélnek 8 éves koruktól angolul, de kiderült számomra, hogy ez nem így van. Na most Dávid erre rácáfolt, csodálatosan beszélt angolul, és tök jó volt az előadása, úgyhogy mindenki utána meg is rohamozta. Ha mondom, tehát hogyha technikailag nem is volt egy mély előadás, de nagyon, tehát nem feltétlenül attól lesz egy előadás jó, hogy most valami groundbreaking dolgot mond el, nagyon jó volt, nagyon szórakoztató volt, köszönöm, hogy meghallgathattam.
Egyébként a példái is nagyon jók voltak. Tehát jók. Az volt egy óriási hozzáadott érték, hogy nem csak az, tehát például ott van a XXE, ez az External XML Entity Injection, ez a fajta támadás. Nem csak így megemlítette, hogy van ilyen, és ez lehet, ez valaki talált 20 ezer dollárért izét, bugot, egy bug bounty-n, hanem egy példával be is mutatta, hogy mi az XXE. Tehát azért tök jó volt, és nagyon érthető példával mutatta jó, be, gyönyörű egyszerű. Volt. Úgyhogy le a kalappal, tényleg.
Jó, aztán jött Martin Racev, aki a forráskódokról és azoknak a sérülékenységéről beszélt. Én ennek csak egy kis részén voltam bent, de ez, ahogy elnézem, ez egy nagyon rövid előadás is volt, úgyhogy kevés maradt meg ebből sajnos, bár úgy emlékszem, hogy ügyes volt. Hát ugyebár miről beszélt, arról beszélt, hogy jelszavak a forráskódban, meg hogy milyen hibákat, API tokeneket hagyunk a forráskódban, és hogy ezt hogyan lehet annóbbból kiszkennelni. Alapvetően nem volt rossz előadás, de mondom, ebből nagyon kevés maradt meg, mert szerintem félig nem voltam, mert valahol kimentem életben maradni vízért, vagy nem tudom, valami hasonló problémáért. Na és akkor utána jött Tokics Tamás, aki még fiatalabb, aki 15 éves volt, és az ARM processzoroknak az exploitálásáról beszélt úgy, mintha mondjuk Fortnite-ról beszélgetnénk, hihetetlen lazasággal és belelátással és tudással beszélt róla. Mondom, és tökéletes angollal.
Igen, és 15 éves most, és 2,5 évvel ezelőtt kezdte saját bevallása szerint ezzel a foglalkozást, tehát azt jelenti, hogy 12,5 évesen
Elolvasna applikációkat fejlesztett, tehát azzal nyilván ezzel indított, és akkor, hát akkor írtunk applikációt, és akkor exploitáljuk, de ARM-be tehát binárisan. Mutogatta a stack pointereket, meg a regisztereket, és csak így nézem, mert én egyébként nem foglalkozok androidos bináris exploitálása.
Hát az nem is csak Android, mert ugye a Raspberry Pi is ARM.
Igen, ja, jó, persze, igen. Tehát ugye, bocsánat, elnézést az Raspberry Pi és egyéb társai, egyéb IoT eszközök. Na igen, a lényeg az, hogy tehát hihetetlen lazán, tehát tényleg úgy beszélt róla, mint mások arról, hogy hát a Counter-Strike-ban veszek egy fegyvert, átmegyek itt a jobban, itt bemegyek, itt átlülök a falon, tudod, amikor valaki rohadtul profi, tehát öröm volt nézni.
Így
illetve
van.
Hallgatni.
Így tehát... van, és nem is egy egyszerű téma volt. Tehát, nem csak arról volt szó, hogy milyen a gépi kódú programozása ennek a cuccnak, hanem konkrétan a reverse oriented programmingről volt szó, a ROP-ról, ami a, hát talán a legnehezebb, vagy az egyik legnehezebb technika, viszont az mindig beválik, amit a bináris exploitation-nél lehet csinálni. A reverse oriented programming gyakorlatilag arról szól, hogy nem te írod meg az alkalmazásban, tehát nem te írod meg a shell kódban azt, hogy mit csináljon, hanem ilyen kód snippeket.
Összerakod.
Igen, tehát a kódban megkeresed azokat az utasításokat, amikre szükséged van, és gyakorlatilag odaugratod őt. Tehát odaugrasz a kódban, illetve a stackben. Én sem tudom annyira
nehéz elmagyarázni. Lényeg, hogy abból dolgozol, amit van.
Így van, ilyen gadgeteket kapcsolsz össze láncba, és felhasználod azt, hogy vannak benne return-ök, return az, amikor visszaugrik a, a szubrutinból a végrehajtás, és akkor ezzel lehet ott bűvészkedni. Nem könnyű, tehát tényleg azt mondom, hogy még én se szívesen fogok neki egy ROP kihasználásnak, mert kell nagyon keveset foglalkoztam vele.
Azt azért hozzátenném, hogy azért ettől függetlenül szerintem maga az előadás, tehát hogyha valaki nem tudta, hogy miről van szó, az nem ebből tudta meg.
Nem, tehát azért ehhez kellett az, hogy tud, hogy lássam már korábban assembly-t, tud, hogy mik azok a regiszterek.
Kellett egy közös platform.
Igen, az alapoknak meg kellett lennie, mert
Tamással, hogyha nem volt meg a közös platformot Tamással, akkor esélytelen voltál.
Tehát elvesztél.
Tehát én értettem, nem volt, tehát nekem ebben a témában nincs szolid platform, de ettől függetlenül azért értettem, hogy miről van szó, mert azért annyira nem különböző ez a ROP, mint az a ROP, amit az X86-oson csinálunk, de biztos voltam benne, hogy aki ebben nincs benne, az most, annak most tehát totálisan kép tehát nulla. Hihetetlen, fantasztikus, nagyon okos fiatal ember. Ja, és könyvet ír. Why not? És utána jött Dr. Ferenc Leitold, aki a Measuring the Unmeasurable, How to Estimate the Vulnerability of the Users témában.
Na igen.
Ezt én már nem láttam, nekem azzal kellett mennem a Tesco-t.
Igen, átvenni a bevásárlást. Na most, én ott maradtam rajta, ez volt az utolsó előadás, már agyilag teljesen ki voltam fáradva, tehát 8 különböző országból érkező embereknek az akcentusán hallgattam a kőkemény szakmai szövegeket, figyeltem, és értettem.
És pörgés volt.
Pörgés is volt, és rettenetesen elfáradtam. Tehát már úgy volt, hogy az agyam kifolyik a fülemen, és akkor jött ő, aki azt
6 órakor, vagy hánykor?
Igen, este 6-kor, utolsó előadásként, és ő arról beszélt, hogy egy vállalatnál gyakorlatilag az volt a lényege, hogy van egy viszonylag bonyolult matematikai képlet, amivel össze lehet korrelálni azokat a humán rizikókat, amiket az alkalmazottak jelentenek. Például volt egy ilyen példa, hogy melyik alkalmazott jelent nagyobb rizikót, az, aki a HR-en dolgozik és folyamatosan PDF-eket kap, mert küldik nekik az önéletrajzokat a dolgozók, vagy a jelentkezők, és ezeket mind napi szinten nyitogatja és parsolja, megelemzi, vagy az, aki mondjuk egy sysadmin, és nem kap PDF-eket rendszeresen, tehát attachmenteket e-mailben, csak nagyon ritkán. És ez volt a kérdés, hogy akkor vajon melyiknek nagyobb a vulnerability, vagy melyiknek nagyobb a riszkje, hogy benyit egy izét, benyit egy támadást. És igen, valóban a HR-en dolgozó kolléganő, mert amikor megkapja a PDF-es csatolt izét, levelet a sysadmin, az valószínűleg nem fogja megnyitni, vagy óvatosan fogja megnyitni, mert neki ez egy szokatlan jelenség. Aki meg rutinból nyitogatja a PDF-eket a CV-kkel, az meg valószínűleg a weaponized izét is meg fogja nyitni.
Ez mindent megnyit.
Tehát megnyit mindent. Na és akkor ezekből össze tud rakni ez a szakember, aki egyébként 30 éve van a szakmában, tehát egy veterán, össze tud rakni belőle egy matematikai logikával egy számot, vagy hát egy képletet, amiből kijön az, hogy egy vállalatnál a humán sérülékenység az mekkora. Tehát van, kinek 8. érték 8, igen, és az sok, vagy kevés. És akkor le lehet vezetni, hogy akkor hol kell itt ezen finomítani, hol kell awareness-t tanítani, hova milyen védelem kell.
Tehát az awareness nagyon fontos.
Az awareness az fontos. Tehát jó volt az előadás, érdekes volt a téma, de én...
De egy utolsónak erős volt.
Utolsónak nagyon erős volt, és száraz, és fárasztó, de azért érdemes volt meghallgatni. Ja. Szóval le a kalappal, megint rettentő jó volt a Besides, imádtam.
Jó volt a Besides, egyre jobb lett tényleg, és arról nem is beszéltünk, hogy ott a Vendor Show mellett volt Capture the Flag,
voltak wargame-ek.
Voltak wargame-ek, lakatnyitás, bilincsnyitás, nem is láttunk
szabaduló szoba. Én benne, megmondom őszintén, nem mertem bemenni a szabaduló szobába, mert féltem, hogy ott maradok.
Kisei jössz, meg kell nézned az előadásokat.
Ez is szüksége van a családomnak rám, úgyhogy nem mertem.
Nagyon, nagyon szép és nagyon jó volt. Egyértelműen érződik, hogy megint egy, nem tudom, hogy 20%-kal jobb lett, mint tavaly volt.
És rengeteget kaptam. Ötleteket, iszonyat sok ötletet kaptam.
Igen, csak azzal, hogy
az egyik vendor standján, aki a fekete szót viseli a nevében, ott ki volt téve a Snort for Splunk egy ilyen példában. Ez egy behatolási érzékelő, open source behatolási érzékelő rendszer, a Snort, és ez össze lehet kötve náluk a Splunk-kal, ami meg egy open source ilyen log elemző, meg egy CM rendszer.
CM,
igen. És ez adta az ötletet nekem, hogy basszus, hát én meg a Snortot nem használom igazából ilyen rendszerben, nem kötöttem be, hanem én egy Snorbi felületet csináltam hozzá, ami egy rettentő kényelmetlenül szarul használható borzalom.
10 éves fos.
10 éves fos, ami már nem fejlesztik. Hát megcsinálom én izével, Splunk-kal. Úgyhogy kösz az ötletet.
Igen, nagyon-nagyon. Engem iszonyatos, ezek a nagyon fiatal srácok, akik ennyire ügyesek voltak, engem hihetetlenül inspiráltak egyébként, hogy nem tudom, a lelkesedésük, azért van, amikor tényleg, amikor látjuk, vannak ezek a fiatalok, akik még új lendülettel, új ízébe mennek bele, kíváncsiak, nekem ez nagyon, tehát ilyenkor mindig úgy érzem, hogy tök jó lenne, mit tudom én.
Ja, még várja, lehetett nyerni ízét, fúrócsavarozót is, ilyen picit.
Ja, ez a Bosnál.
Igen. Akkor szó volt a jármű vízéről is, jármű biztonságról is. Ez az is nagyon jó volt. Beszélgettünk is ott az egyik előadóval.
Az nagyon jó volt.
Egyébként hallgatunk is.
Igen.
Üdvözletünket küldjük innen.
Nem nyertünk, viszont nem nyertünk fúrógépet.
Nem dobtam be a papírt. Nem dobtam be a papírt.
Ezzel adtattak volna egy fúrógépet.
Mindegy.
Én a Rubik kockára próbáltam egyébként rácuppanni, de nem kaptam meg. Volt Rubik kockájuk is.
Akkor ez volt a beszámolótok a B-Sides-ról.
Hát szerintem igen.
Úgy néz ki.
Jó. Én még egy utolsó hírt dobnék be. Tegnap olvastam, hogy Hackaday-en, hogy Bye Bye UI, és ne? Hogy a GNU alapú, illetve a Linuxok by default megszüntetik a VI támogatást, vagyis nem lesznek már benne a kód csomagba, tekintve, hogy egy elavult szövegszerkesztőről van szó, és hát ment a spekuláció egy nagy szoftveróriással, aki nem kívánja megnevezni magát, mindannyian tudjuk, hogy Microsoft, hogy mi lehet az, ami követi, és ez a Visual Studio Code.
Azt hittem a Notepad.
Következő, amit így beletesznek. Aztán elkezdtem gondolkodni, hogy április elsője van.
Ezt akartam mondani, hogy április elsője van.
Tehát hát ezt nem hiszem el. Tehát is végigolvasom a cikket, hogy a nagy háború volt, ugye az Emacs vagy MX, meg a VI között. Igen. És hogy melyik, és hogy is, hát hogy vége a háborúnak, és hogy úristen, most akkor izé. Hát és akkor így végigolvasom, és amikor oda jutottam, hogy hát a Microsoftnak, na jól van, ez tuti, hogy április elsője, és hát igen, csak hát, ja, jól csináltak.
Na várjál, most kinyitottad a pofonos ládát. Az egyik csávó, mindjárt meg is mondom, hogy ki volt az. Nem mondom meg, lényegtelen. A prezentációja során nyitott egy terminált, mert live-ba prezentált, konzol, Emacs.
Emacs-el szerkesztett fájlokat.
És nincs elvel egy összenéztük.
Azt. Igen, tehát az... Na, mi a VI-ban otthonosan mozgunk,
Emacs nulla.
Emacs-et nem használunk, úgyhogy én abban nem tudnék kilépni.
Nem tudnék kilépni az Emacs-ból.
Megtanulom amúgy.
Nyitottak vagyunk rá, de egyelőre nincs el szükség. Emacs defaultból fönn van vajon?
Fene tudja.
Megnézzük.
Különböző disztókon van Emacs, és máson meg...
Nem mondod, valahol fönn van, és valahol nincs.
VI mindegyiken van. Meg van, ahol van, igen.
Meg valahol van Emacs is. Na mindegy, hogyha egy Emacs-et nyitott a csávó, és így összenéztük, hogy nézd már.
Lehet, hogy hipster.
Na várj, de Total Commandot egyébként nem láttam most ezen az előadáson. De viszont, amit láttam, egyetlen egy mondat még, az előadóknak a nem tudom, nagyon nagy százaléka MacBook-kal jött. És én ezt nem értettem, megmondom őszintén, és nem izéből, nem ilyen elitizmusból, meg ilyenből, hanem ugye a hackerek általában mindig ilyen buherálós emberek, és ugye már a Mac-et nem mindig lehet buherálni.
Just works.
Hát igen, most pont nem just works volt, mert a 4K-t nem tudta ezért csinálni a kivetítő, úgyhogy ez just nem work volt. De...
Nem a MacBook hibája volt, tehát az a kivetítő hibája, ez biztos nem Apple kivetítő.
Nem tudom, ha én fogok egyszer előadni, Isten adja, hogy ne, a B-Sides-on, akkor én biztos vagyok benne, hogy Linuxos géppel fogok menni, és legalább egy hétig fogom a desktopomat pimpelni, hogy
szétmatricázott.
Az egy dolog, hogy kívülről, fizikálisan, de a desktopot, nézni, hogy ezért tudod, okay, hogy a mutatók, meg a hőmérőjelek, meg a háttérkép, és hogy a menü, amikor kinyílik, akkor az új, olyan animáció legyen.
De ha te B-Sides-en elő fogsz adni, ott hekis lángos logó lesz a háttérben, semmi más.
Semmi más. Nem.
Max a QR-kód.
Max a QR-kód.
Egyébként beszélgettünk így, hogy jövőre mi is fellépnénk, és azt találtuk ki, hogy nekünk annyi lesz az előadásunk, hogy ott felveszünk egy adást. Tehát ugye kellene ezt a hasznossal.
Ez minden, felmegyünk minden a színpadra,
felmegyünk a színpadra, letesszük a kis felvevőt, és ott mi felveszünk. Azt, mint ott se lennének, tehát hogy úgy tudunk otthonosan mozogni.
De lehet, hogy szóba se állnak, vagy lehet, hogy utálnak minket, mint a szart egyébként.
Hát lehet.
De mi szeretjük őket. Ez egy ilyen egyoldalú szeretet.
És nekünk fontos a külső kapcsolat.
Nekünk fontos a külső kapcsolat.
Na jól van, kedves hallgatók, további jó podcast hallgatást. Hallgassatok nagyon jó podcasteket, mint például a Kotyogós. Nem.
Te ezért voltál ma itt.
Én ezért voltam ma itt. Alapvetően nem. Én most feliratkoztam néhány új podcastre, például a...
Kotyogós.
Nem. A Darknet Diaries-re, mert hogy eddig csak így belehallgattam néha-néha egy-egy adást, most viszont előfizettem rá, hogy akkor mindig jöjjön. Úgyhogy tegyétek meg ezt is. Nektek köszönöm a beszámolót, így kicsit otthonosabban éreztem magam a történtekben, és végigolvastam a levelezéseimet, meg minden, kiolvastam az internetet, amit ti ezt így elmeséltétek. Hát találkozunk talán jövőre ott, amúgy meg jövő héten itt. Sziasztok!
Sziasztok!
Ja, várj, ezt nem is mondtam. A hátizsákomat 85 különböző felhasználó próbálta meg. Hát nem tudom, hogy meghekkeni, de felkapcsolódtak rá. Ugyanis volt benne egy kis access point.
Képzelem, hogy felkapcsolódnak a hátizsákodra.
Ott lógtak rajta. A fürtökben lógtak a felhasználók. Na jó van, sziasztok!